Tehát Mózes 4. könyv, a 10. fejezet, az egész fejezetet elolvasom. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Készíts 2 harsonát ötvös munkával, ezüstből készítsd azokat. Ezeket használd a közösség összehívására és a táborok elindítására. Amikor megfújják azokat, gyűljön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha csak az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetségfői. Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor is megfújják harsogva, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Harsogva kell megfújniuk az induláshoz. De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne harsogva fújjátok. A harsonákat Áron fiai, a papok fújják. Örök rendelkezés legyen ez néktek, nemzedékről nemzedékre. Ha hadba indultak majd országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót, akkor majd megemlékezik rólatok istenetek az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Fújjátok meg ezeket a harsonákat az öröm napjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén. Amikor égő áldozataitokat és béke áldozataitokat bemutatjátok, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. A második év második hónapjának a 20. napján fölemelkedett a felhő a bizonyság hajlékáról. Izrael fiai pedig elindultak a Sínai pusztából, és mentek táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő a Párán pusztában. Ekkor indultak el először az Úrnak, Mózes által adott parancsa szerint. Először Júdai fiai táborának a hadi jelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Náson, Aminádáb fia vezette. Izsakhár fiai törzsének a seregét Netánel, Cuvár fia vezette. Zebulon fiai törzsének a seregét Eliáb, Hélon fia vezette. Miután a hajlékot lebontották, elindultak Gerzson és Mirári fiai, a hajlékhordozói. Azután Ruben táborának a hadi jelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Elicur, Sedéur fia vezette. Simeon fiai törzsének a seregét Salumiel, Zurisadaj fia vezette. Gád fia törzsének a seregét Eljászáv, Deuel fia vezette. Majd elindultak a kehátiták is, a szentély hordozói, a többiek már felállították a hajlékot, mire ők megérkeztek. Ezután Efraim fiai táborának hadi jelvénye indult el a csapatok élén. Seregüket Elisáma, Amihud fia vezette. Manasé fiai törzsének a seregét Gamliel, Pedu-Ácur fia vezette. Benjamin fia törzsének a seregét Abidán Gidoni fia vezette. Majd Dán fiai táborának a hadi jelvénye indult el a csapatok élén, mint az egész tábor utóvédje. Seregüket Abiezer Amissadai fia vezette, Áser fiai törzsének a seregét Pagiel Okrán fia vezette, Naftáli fiai törzsének a seregét Ahira Éhán fia vezette. Ez volt Izrael fiai táborozásának a rendje, seregeik szerint valahányszor elindultak. Mózes így szólt Hobábhoz, a midjáni Reuelnek, Mózes apósának a fiához. Mi elindulunk arra a helyre, amelyre azt mondta az Úr nektek, adom azt, gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izraelnek. De ő így felelt neki. Nem megyek, inkább visszamegyek hazámba, a rokonságomhoz. Mózes ezt mondta, ne hagyj el bennünket, hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Te légy a vezetőnk. Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk mindabban a jóban, amit velünk tesz az Úr. Így indultak el az Úr hegyétől 3 napi útra. A 3 napi úton az Úr szövetségének ládája vonult előttük, hogy pihenőhelyet keressen nekik. Az Úr felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból, valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes. Kelj fel, Uram, szorodjanak szét ellenségeid. gyűlölőid menekülnek előled. Amikor pedig megállt, ezt mondta, térj vissza, Uram, Izrael ezreinek sokaságához. Ez a fejezet, ahova elérkeztünk, Izrael népének ugye az elindulása a Sínai hegytől, amely tulajdonképpen, ugye, ahogy olvastuk is itt, hogy a második év második hónapjának a kezdetén van, és előtte itt van ez, hogy egyrészt, amit elég hosszan olvastunk a tábornak a rendjéről, az útjáról, ezt már a második részben egyszer átvettük, és magát, hogy milyen módon lehet egy ilyen hatalmas tömeget mozgatni, irányítani, az mellett, hogy ott volt Istennek a vezetése a felhő, illetve tűzoszlopon keresztül. Azért ugye az első versben olvastuk azt, hogy felszólítja Mózest, hogy készíts harsonákat. Valószínűleg tartom, hogy nem ekkor készítették a harsonákat, hiszen magát az ötvös munkát, amikor a Szent Sátorhoz is készítették a dolgokat, valószínűleg a két harsona is akkor készült, de itt van a szerepe annak, hogy a rendeltetését ismerteti Isten, és ezért gondolom, hogy azért van ide téve. Ezt csak úgy nem tudom így mondom igazolni, csak mint úgy több helyen láthattuk ezt eddig is a Mózes könyvének a tanulmányozása folyamán, hogy a Szent Sátorról is ugye először el van mondva, hogy hogyan készítsék el, és utána, amikor újra le van írva, ott újra szerepelnek, és nem mindig időrendi sorrendben vannak leírva az események, hanem sokkal inkább egy Istennek úgy tetszett, hogy más logikai sorrendben fejezi ki, hogy mi hogyan történt tulajdonképpen. Amikor a harsonáknak a használatáról van itt a kijelentés, azt láthatjuk itt, hogy ott van az összegyűjtésre és az előrehaladásra, az elindulásra is. És a fújás módjának az üzenetében is láthatjuk, hogy van, amikor az egész népnek szól, ugye amikor mind a két harsonával, majdnem azt mondtam, trombitáltak, ugye máshol ugye trombita is van, tehát most pontosan hogy kell mondani a harsona hangjának a kibocsátását, ugye így nem vagyok annyira a zenébe ismertek, de mindenképpen tehát amikor mind a kettőt használták, akkor volt az, hogy ugye az egész nép, amikor pedig csak az egyiket, akkor a fejedelmek gyűltek oda. És ott van a riadó. Ott van, amikor jelezték az indulást, amiről itt úgy van, hogy egyrészt, amikor indulnak a törzsek, az előző fejezetekben volt szó, ahogy ugye a négy oldalon helyezkedtek el a Szent Sátor körül 3-3 törzs, és a 3-3 törzsnek volt egy-egy vezető törzse, aki zászlóval vonult, ugye, ahogy itt szó is van róla. És mondhatjuk így, hogy ugye keletről a keleten levő, ugye az első törzs, aki aztán indult, ugye itt olvastuk, hogy Júda fiainak a tábora indult, és hát ugye akkor még nem mondhatták így, hogy az orra járásának megegyező módon, de gyakorlatilag ez a mód az, aminek alapján a törzsek indultak egymás után. Ami nagyon fontos látnunk itt a harsonáknál, hogy Áron fiainak a szolgálata volt. Arról beszél Isten, hogy örökrendtartás legyen ez. És tulajdonképpen ebben az is benne van egy üzenet, hogy Áron fiai, a papok, ugye ekkor még mindössze, hát legalábbis ugye a többiekről nem tudunk, de valószínűleg ugye, hogy már Áronnak itt unokái is vannak, pontosan, hogy van a családfája, annyira nincs leírva. Ugye a négy fiából kettő eddigre már meghalt. Tehát az ő feladatuk volt. És az, hogy a papoknak kellett tenni, abban benne van az, hogy ez Isten üzenetének a közvetítése. Ez nem csak egyszerűen az, hogy egy hadijelvény, egy olyan üzenet, ami hát végig tudjuk az ókorba, de nem kell túl sokat visszamenni, amikor a hadseregbe különböző hangszerek, ugye akár a magyar történelemben tudjuk, a dob volt az, ami egyrészt, vagy a Rákóczi szabadságharcban ugye a tárogatók, ami jelezte, aminek a különböző hangnemei meghatározták, hogy mi a teendő. És itt tulajdonképpen Isten üzenetét továbbították. Ez nem volt öncélú, hanem ahogy Isten indította, és ezért is a papok voltak azok, akik az Istennel való közösségben, a Szent Sátorban éltek, és tulajdonképpen így tudták továbbítani ilyen értelemben is Isten üzenetét. Azt olvassuk, hogy a hadbaindulásnál, amikor ellenség szorongatja. Az Ószövetségben tudjuk nagyon sokszor, amikor ott van, hogy különböző hadi helyzetekben beszél az ige arról, hogy Izrael népe hogyan volt. És ami itt nagyon döntő a 9. versben, azt olvassuk, hogy megemlékezik az Úr. Amikor hallja, akkor azt olvassuk itt, hogy ugye, hogy a 9. vers vége, hogy fújjatok riadót, akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. És utána a 10. versben, amikor újra arról beszél, hogy fújjátok a harsonákat az örömnapján, az ünnepen, a hónapok kezdetén, az áldozatokkal, és ott újra az van, hogy emlékeztetni fogják Istent rátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. És úgy felmerül a kérdés, hogy vajon Istent emlékeztetni kell arra, hogy van neki egy népe. És tudjuk azt, hogy máshol beszél az ige arról, amikor Izrael népével kapcsolatban mondja Isten, hogy nem szunnyad a te őriződ. Izrael őrizője, Izrael Istene az nem szunnyad. Ő neki nincs úgy szüksége, most így mondom, mint napi, nekünk, hogy napi 8 óra pihenésre, hogy ki tudjunk kapcsolódni. Azt tudjuk, hogy ugye amikor a teremtette, akkor megpihent a 7. napon, de nem azért, mert talán, hogy elfáradt, hanem inkább arra is, ahogy kijelenti, és ahogy számunkra a nyugalmat elrendelte. De Istent nem kell úgy emlékeztetni, hogy hát Istenem, vedd észre, hogy itt vagyok. Nem. Hanem ő jelen volt mindvégig a felhőoszlopban, vagy tűzoszlopban éjszaka, és ott volt a Szent Sátorban. Vagy gondolhatunk akár az Úr Jézusra, amikor ott van a Genezáreti tavon, és ugye elalszik. És a tanítványok ugye meg vannak rémülve, felkeltik, és azt mondja, hogy tulajdonképpen, amit kifejez azzal, hogy ő teljesen tisztában van, teljesen tudatában van annak, hogy mi történik. Őt nem éri váratlanul, hogy egy vihar van. És éppen ezért, amikor itt arról beszél, hogy a különböző, akár az örömünnepen, akár bármi van, és mi odajárulhatunk elé, és itt összehasonlítanám ezt az imádsággal, hogy vajon Istennek van arra szüksége, hogy emlékeztessem? Vagy én nekem? Vajon az imádság, amikor azt mondja ugye az ige, hogy háladással tárjátok fel kívánságaitokat, és ugye azzal folytatja, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felül meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Föltárhatom a szívemet, a kívánságomat, és ezzel tulajdonképpen ráhangolódok Istenhez. Nem őt emlékeztetem, hogy hát igen, itt vagyok, hát vegyél észre Istenem. Ő nagyon is tudja, és várja. Kedves az, hogyha emlékeztetem őt, hiszen azért adta az imádság lehetőségét, de erre nekem van szükségem. És az a tudat, hogy ahogy itt mondja, hogy akkor megemlékezek rátok. Ez egy bátorítás. Egy bátorítást fejez ki az ő népe felé, hogy tudják, hogy igen, van lehetőség hozzászólni, és nekünk is, hogy felismerhetem azt, hogy a közösség, ami Istennel van, hogy micsoda erőt jelenthet. Nem Istennek van erre szüksége. Isten megtehetné, hogy mindent készen adjon, hiszen ahogy újjáteremtett, ugye a testünk nincs megváltva, és később a Bírák könyvében is olvassuk azt, hogy meghagytam ellenséget azért, hogy megtanuljátok a harcot. Istennek mindennel célja van a mi életünkben. Őneki lenne hatalma, hogy akár ugye az újjászületés pillanatában elragadjon bennünket erről a földről, vagy többé ne tudjunk bűnt elkövetni, ő nem tette meg ezt. Mert akar tanítani, nevelni és formálni. Ő előtte így volt ez kedves. Hiszen ha akarat nélküliek lennénk, akkor olyanok lennénk, mint az angyalok, akik tulajdonképpen az ő akaratának teljesítői, az van ugye följegyezve róluk, de nincs szabad akaratuk. Számunkra meghagyta Isten a szabad akaratot, és azzal, ahogy azt mondja, hogy ha hozzám szóltok, akár harsona által, akár ma imádság által, akkor ott van az a lehetőség, hogy ő meghallgat bennünket, és ahogy Pál apostol is mondja, hogy miközben őt szemlélem, azon közben átformálódok. Vagy ahogy Aszáf mondja ugye a 73. Zsoltárban, hogy mikor bementem, leborultam az Úr színe előtt, akkor tulajdonképpen megértettem. Bölcsebb lettem. Átformálódott az életem. Sokszor talán nem tanulunk eleget ezekből a dolgokból, de tulajdonképpen életünk végéig újra és újra ott van ez a lehetőségünk, hogy ő formál bennünket. És olyan jó tudni azt, hogy ő nagyon is ismer minket, és nem okozunk neki meglepetést. Bármilyen lázongók, bármilyen csődöt és kudarcot vallunk, amely sokszor nagyon le tud törni. De ő azt várja, hogy ugye a Róma 12.1-ben is mondja, hogy mint okos Isten tiszteletként szánjuk oda a mi életünket, hogy ő át tudja formálni azt. És amikor itt a kürtek, illetve a harsonáknak ugye egy másik az, hogy megszabadultak ellenségeitektől, ugye itt azt mondta a 9. versből, hogyha megfújjátok a harsonákat, megemlékezem rólatok, és megszabadultak ellenségeitektől, ez vonatkozik az ő visszajövetelére is. Ugye az 1. Tesszalonika 4.16-ban beszél arról, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, és ott azt mondja, hogy isteni harsonával. Mint egy előkép is itt az Ószövetségben, amikor megígéri az ő népének azt, hogy ha megfújják ezt a harsonát, ő megemlékezik, és az Ószövetségi időben láthattuk, hogy milyen sokszor, amikor engedelmeskedtek, akkor odaadta a szabadulást nékik. És a végső szabadulás is ehhez a harsonához kapcsolódik, amikor maga az Úr harkangyal szólatával, isteni harsonával alászáll. Hogy ezt az időszakot testben éljük-e meg, vagy pedig feltámadásban lesz részünk, ugye ma még nem tudjuk. De mindenkor készeknek kell legyünk. Aztán itt, ahogy folytatja az indulás napját. Azért is választottam mind a két éneket ilyen, hogy vándorutam. A vándorlást. Elindul Izrael életében, lezárodik egy szakasz. Ott van, eddig átvettük, ugye, ahogy a kijövetelt, ahogy hatalmas kézzel szabadította meg Egyiptomból Izrael népét Isten. Aztán ott volt a Sínai hegynél, ahol olyan hosszú ideig táborozott Izrael. A törvényadás, elkészült a Szent Sátor, és Isten közöttük lakozott. Mondhatjuk így, hogy az Isten tiszteletnek ugye a kialakítása, a behangolása megtörtént, és mint talán utolsó esemény az indulás előtt ott volt az, hogy a hónapnak, a második év első hónapnak a 14. napján pedig ott volt az, hogy megünnepelhették a Páskát. A pusztai vándorlás idején ez volt az egyetlen alkalom, amikor megünnepelték a Páskát. Legközelebb majd ugye a lázongás miatt csak Jerikó mezején, amikor megszűnik a manna, akkor fogják megünnepelni a Páskát. Ott már Józsué vezetésével, de itt mielőtt elindultak, hogy megtegyék azt az utat, itt ugye még abban reménykedve, hogy ez egy rövid út lesz. Ugye majd pár résszel ezután lesz, amikor a kémek, aminek a következményében ott van a 40 év pusztai vándorlás, de most még abban a reményben indulnak, hogy hogy hamarosan odaérnek. És tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy ez az egy év, ami az Egyiptomból való szabadulás óta eltelt, azt mondhatjuk így, hogy egy felkészülési időszak. Most jön a gyakorlati megvalósítása. Tudjuk, hogy ma már egyre inkább ott van az oktatásban is az, hogy arra való figyelés, hogy ott legyen a gyakorlat is. Hiszen egy elméleti oktatásnak nagyon sok haszna lehet, de ha nem tudjuk átültetni a gyakorlatba, akkor tulajdonképpen kárt vall bizonyos értelemben. És a hívő életünkben sokkal inkább így van. Isten megadja azokat az időszakokat is, amikor az ő igéje által táplálkozhatunk, növekedhetünk, és utána pedig belevisz nehézségekbe, próbákba, hogy hogyan tudunk megállni. Eszembe jutott, hogy katonaságnál milyen sokat gyakoroltuk a riadót. Itt ugye az van, hogy felemelkedett a felhő. Akkor indulni kellett. Izrael népének nem gyakorolták ezt. Ugye a magam képében, hogy tulajdonképpen most arra gondolok, hogy a katonaságnál, hogy az első időszakban, mielőtt élesbe ment volna a riadó, hát már nagyon sokat gyakoroltuk. Még olyan is volt, hogy délután vagy este fele le kellett feküdni teljesen, hogy megvárták, míg szépen elaludunk, fáradtak voltunk, és akkor rendelték el, és ugye nézték az órát. 5 perc alatt kellett elhagyni a körletet, 7 perc alatt a gépkocsi vezető voltam, 7 perc alatt a gépkocsi telephelyen kellett állni már, úgyhogy beregett az autó. És hát ez gyakorolni kellett, amíg ment. És ugye eskütétel után az első egy hónap előtt, akkor volt az első éles riadó is, de elég sokszor mentünk riadóba hajnalba. Mert gyakorolni kellett. És amikor itt felemelkedett a felhő, azt olvassuk, egy reménység van. Elindultak. Egy várakozás teli idő volt, ahol felkészültek, és akkor különbözőképpen reagálhattak, de mindenképpen azt hiszem ott volt egy nagy reménység, hogy az ígéret földje felé indulnak el. És egyrészt ott van ez a reménység, és azt hiszem a mi életünkben is újra meg újra, amikor az Istennel való közösségbe járunk, ott van ez. Egy reménység, amikor valami kapunk, egy megbízást, egy szolgálatot, de ugyanúgy egy próba is, hogy felkészültünk-e. És ugye most gondolatunk, ugye tegnap vagy hétfőn Nimo órán is ugye szóba került, ugye a vizsgaidőszak is, amely mindenképp egy próba volt a fiatalok életében is. És itt tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy Izrael népének az életében Isten olyan szépen előre mindent lefektetett. Elmondta, hogy történjen. Magát itt a táborozás rendjét és az indulásnak a sorrendjét is. Nem egy fejetlen, egy pánik, hogy a riadó hangjára azonnal indulni kellett. Ugye az első harsonaszóra kellett indulni, ugye Júda vezetésével az első 3 törzsnek, a másodikra kellett indulni Ruben vezetésével a másik 3 törzsnek, és így sorra tovább. És amikor szemléljük azt, hogy ők elindultak, és egy nagyon szép rend lehetett, ahogy vonult ez a nép. Az ellenséges népeknek egy hatalmas nagy félelem is, ugye később tudjuk Józsué könyvében, hogy Ráháb jelenti, hogy megolvadt a mi szívünk, mert hallottuk, hogy átkeltetek a vörös tengeren. És itt már tulajdonképpen már nem egy rendezetlen nép, hanem egy szervezett, egy isteni rendszerint kialakított dolog szerint mennek. Bálám mondja a 3. beszédébe azt, hogy mi szépek a te sátraid, ó Jákob, a te hajlékaid, ó Izrael. Ahogy lenézve a hegyről látta, amilyen rendezett formában ott voltak, és tulajdonképpen egy ilyen rendezett formában volt az ő menetelük is. Eszembe jutott úgy pár nappal ezelőtt, hogy hát tulajdonképpen ezzel kapcsolatban volt, hát több mint 10 éve egy olyan élményünk, Bécsbe lehettünk akkor egy pár napot, a belvárosba kaptuk egy lehetőséget egy testvértől, akit igazából nem is ismertünk, de tulajdonképpen Balázssal és Andyvel ott lehettünk pár napot, és egyik reggel Balázs ment le, ott közelben volt egy bolt, hogy még ez 10 évesek voltak mindegyikük, hogy kenyérért egy pékhez, és jön vissza, hogy hát nem is lehet elmenni, mert egy csomó rendőr ott áll, minden, meg ilyen dübörgést is hallottunk, és aztán hát lementünk, hát egy csodálatos élmény volt, ugyanakkor félelmetes is, ki hogy szemlélte. Bush volt akkor ott még Amerikából, és egy tüntetés volt, és az a rendezett tüntetés, olyan én még nem láttam, ahogy 8-as, 10-es oszlopba vonultak ütemre több órán keresztül a tüntetők, de egyszerűen ledöbbentett az a rend, az a fegyelem, ahogy vonultak. Jó, ott voltak egy ilyen rohamrendőr Gordon, meg minden elválasztva, mi ott álltunk mögötte, hiszen a házunktól, mit tudom én, 20 méterre, vagy hogy volt, ahogy mentek, a Kereszt utcába voltunk mi. De egy olyan élmény volt, ez jött be, hogy egy tulajdonképpen egyrészt egy élmény volt így látni egy vonuló tömeget, nem csak úgy oszolni, úgy áradni, mint talán sokszor a tömeget az ember, amikor látja, de másrészt úgy ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy egyrészt föntről látva milyen szép volt, hogy Izrael vonult, és milyen félelmetes az ellenség számára. És a második részben leírt dolgok, ahogy írva van a tábornak a vonulási menete, abban van egy kis változás. És itt ez több változás is van, de először csak az első változás. Ugye, amikor a második részben néztük, ott az van, hogy két törzs is elvonul. Most a két törzs alatt itt nem mondom mindig, de egy-egy törzs esetében itt hármas egységben beszélünk, tehát 4 egységben vonult a 12 törzs, és a 2x3 törzs után vonult Lévi törzse, víve a Fridládát, víve a Szent Sátrat. Ez volt a második részben, ahogy le volt írva. Itt viszont a 17. versben azt olvassuk, hogy már a Júda és a hozzátartozó törzsek után, a 17. versben azt olvassuk, hogy miután a hajlékot lebontották, elindultak Gerzson és Mérári fiai a hajlék hordozói. Tudjuk, ugye Lévinek 3 fia volt, Gerzson, Mérári és a Kéhát, és ez a 3 törzs, illetve nem törzs, hanem hát családfő, és erről nevezték, és a szolgálati beosztásukat, amelyről volt szó, és ugye a Gerzsoniták és a Méráriták vitték a hajlékot, a különböző eszközöket, és a Kéhátiták vitték magát a Fridládát, amelyet a vállon vittek a 40 év pusztai vándorlás alatt, és magát a Szentek Szentjének a felszerelését. És itt úgy mondja utána a következő, a 24. versben, és itt látjuk azt a magyarázatot, hogy miért így, az, hogy a második részben, ahogy le van írva, hogy Isten miért változtatott rajta, és ez semmi színvonalat se egy, így mondom, fejetlenség, vagy hogy rosszul írta volna el. Itt úgy olvassuk a 24. versben, hogy majd elindultak a Kéhátiták is, a szentély hordozói, a többiek már fölállították a hajlékot, mire ők megérkeztek. Tehát ezzel a módosítással, ha szabad így kifejezni, hogy itt le van írva, az volt a célja Istennek, hogy mire odaérkezik a táborba, az új helyre, a Szent Sáról fel legyen állítva, mire a hajda, mire a frigyláda odaérkezik. És ugyanakkor, majd később látjuk, hogy ez se egészen így történt. Mert amikor az emberi természet miatt változtatni kellett. Volt egy Mózesnek egy akciója. A 29. versben olvassuk azt, itt több versen keresztül, hogy amikor elindultak, és megvolt ez a rend, hogy így fognak elindulni, akkor Mózes a sógorához, ugye olvassuk, ugye, hogy az apósának a fia, tehát a sógorához szólt, hogy gyere velünk, biztatja őt arra, hogy Hobábhoz hívja magával, azt mondja, jót teszünk veled. Az első felszólításra Hobáb azt mondja, hogy nem megyek veletek, inkább visszatérek, ugye Midianita volt, ott volt a pusztába, és azt mondja, hogy nem megyek veletek, visszatérek a saját hazámba. És utána azt mondja Mózes neki, hogy gyere velünk, és itt ez a 31. vers, ne hagyj el bennünket. Hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában, te légy a vezetőnk. Akárhogy fordítás úgy írja, hogy te légy szemünk gyanánt. Ebben benne van az, ami egy emberi módon, emberi gondolkodásmóddal egy teljesen érthető, természetes dolog. Hiszen te kiismered magadat a pusztában, és itt elém jött az indián regények példája. Gyerekkoromban nagyon szerettem. Most akár ha a Cooper könyvekbe ugye Sólyom szemet, vagy a Winnetoura gondolunk, mindegyikben ott van ugye a fehér ember is, aki megtanulja. De teljes tökéletessége, bárhogy kifejezi az író, nem tudja elsajátítani azt a szintet, amit egy indián, akinek benne volt a vérébe, aki beleszületett. És ilyen értelemben az, hogy Mózes a sógorához szól, aki a pusztai életben nevelkedett föl kisgyermekkora óta, Mózes isről is tudjuk, ugye ott volt 40 évig a pusztába. Amit egy idegen, aki Izraelből, illetve Egyiptomból kijött, számára nem mondott semmit, ugyanaz a helyzet nagyon sokat elárult egy olyan embernek, aki ott nőtt fel. A pusztának a különböző vonatkozásai. Azt mondja, légy vezetőnk, légy a szemünk, figyeljél. Kell egy szakember, aki bizonyos helyzetekben vezetést tanít. De vajon Isten hogy gondolja ezt? Hiszen Isten azt mondja, hogy ott van, mint tűzoszlopban, mint felhőoszlopban vezeti őket. És ugye azt olvastuk itt még a 31. versben is, hogy a láda, illetve a 24. versben, hogy a láda ott van a menet közepén. És ez a történet után a 33. vers azt úgy folytatja, hogy a láda ott volt legelő. És itt jön az, hogy Istennek milyen csodálatos a kegyelme. Mit tesz Isten? Mi történt itt tulajdonképpen? Isten megígérte, hogy beviszi őket, megígérte, hogy vezeti őket. Ugye ott volt, fentről látta az egészet, és most itt nem csak úgy, hogy ő az én mindenható, aki teremtett mindenzt, hanem mint a felhőoszlopba. Gondolatunk abba, hogyha egy csapatot, mondjuk egy helikopter, vagy egy drón vezet, vagy hát ugye ma már ugye a műhold kapcsán, mennyivel, ami a vezetők számára, akik a csapat elején mennek, mindez láthatatlan, már csak egy helikopterből fentről is mennyivel hatalmasabb terepet be lehet látni. Látni azokat az útvesztőket, azokat a helyeket, mindazt, ami vár rájuk. És tulajdonképpen az, hogy lássa az utat, lássa a pihenőhelyet. És Istennek ugyanakkor nem volt szüksége arra, hogy most fedezze fel ezt a területet. Hiszen ő teremtette, és ő megígérte, hogy célba fogja vinni. És mégis Mózes, azt látjuk itt, hogy egy kézzel fogható emberi támogatást kér. elém jött az, hogy milyen sokszor teszem ezt. És többek között az a kép jött elém, annak idején, amikor ide kerültem Győrbe, amikor megvolt a munkahely, az is olyan jól alakult, ahogy felvettek, hogy mire meglett a lakás, és hogy két kisgyermekkel ugye ide költözünk, és amikor november 1-én kezdtem volna a költözés után, hogy elrendeződött a munkahelyet, akkor még jött egy olyan gondolat, hogy még két napot rászántam, és egy csomó munkahelyet megnéztem, és utána csak oda mentem, ahol először voltam. De hány és hány ilyen eset van, hogy látom Istennek a vezetését, a döntését, de meg akarok bizonyosodni róla. Olyan emberi módokkal, más az, hogy egy műszaki cikknél jó, ha az ember körbenéz, körüljár, mindenütt mást mondanak arról a cikkről, vagy más tanácsot adnak, hogy milyen szempont szerint érdemes vásárolni. És annak mindig van haszna, ha tapasztalom, hogy egy kicsit jobban körülnézek több boltba, több információt szerzek, ha valamit vásárolni akarok. De ugyanakkor vannak helyzetek, és többször tapasztaltam ezt az életbe, hogy amikor hát egyrésztről többször jártam úgy, hogy amikor én kezdeményeztem dolgokat, akár ilyen pályázat területén is volt, amikor a közvetlen főnököm mondta meg, hogy hát ha tudják, hogy a másik üzembe pályáztam, de nem kapnak helyettem mást, ha elengednek, úgyhogy ne is számítsak rá. Ugye visszajött a kör. Ugyanakkor Isten egy sokkal jobbat készített, és egy év múlva üzemen belül kaptam egy sokkal jobb helyet. Tehát, de hány és hány ilyen volt az életemben, amikor láttam Isten vezetését, igen, ezt kell tennem, és mégis meg akartam még bizonyosodni róla. Tulajdonképpen ezt fejezi ez is ki, hogy Mózes egyrészt ott van, mint a nép vezetője, felelősséggel, hogy ő neki kell vinni a népet, azzal a tudattal, hogy Isten vezeti. Ugye majd a következő részekben lesz, amikor szóvá teszi Istennek ezt, hogy hát olyan terhet rósz rám. Majd valószínűleg két alkalommal ezután fogunk arról beszélni. Tehát van ő benne is, ő is ember volt. És olyan jó az, hogy az ige leírja ezt, hogy Isten ebben az helyzetben se nem azt csinálja, hogy akkor menjél a magad feje után, ha te jobban tudod. Megtehetni. Talán sokszor engedi is, hogy menjünk bizonyos értelemben a magunk feje után. Hogy várja, hogy mikor kiáltunk hozzá, amikor rájövünk arra, hogy a magunk útján elindulva rosszul választottunk. Isten itt nem tesz szemrehányás. Itt a népnek a vezetéséről van szó. És középről odajön előre. Ha nektek nem elég, hogy a felhőoszlop vezessen, akkor ott lesz a fritláda is elől. Ez egy olyan csodálatos Isten kegyelméből, ahogy bánik velünk, ahogy hordoz bennünket az úton. Nem kerestem ki, de napokban többször előttem volt az az ige, hogy kiviszlek a pusztábad, és szívetre beszélek. Isten megenged az életünkbe olyan nehézségeket, amikor rá kell döbbenjünk, hogy az utunkban hogyan is gondoljuk, és akkor tud igazán a szívünkkel beszélni, amikor rájövünk erre. Kegyelmével előre jön, és a szeretetéről biztosít. És itt szeretnék egy újszövetségi példát hozni. A Máté 26.32-ben mondja, még ugye a kereszthalála előtt, amikor beszél arról, hogy megverik a pásztort, és elszéled a nyáj. És utána azt mondja ott a Máté 26.32-ben, hogy feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Nem azt mondja, hogy a feltámadásom után majd menjetek el Galileába, és én ott megkerestek, ott fogtok találkozni. Hanem ő tudja azt, hogy a tanítványai elszélednek. Ugye ott van az, hogy amikor ott van aztán, hogy Galileában megkeresi őket, amikor Péter azt mondja, hogy menjünk el halászni. Mert minden elveszettnek tűnik, minden reménytelennek. Ilyen szerető úrunk van nekünk, aki kész utánunk jönni, és azt mondja, hogy azon az úton, amit magad választasz, azon ott fogok menni előtted, és megtalálsz. És itt láthatunk még egy dolgot, amikor ugye a 33. versben olvassuk így, hogy így indultak el az Úr hegyétől 3 napi útra. A 3 napi úton az Úr szövetségének ládája vonult előttük. És ebben a fordításban úgy hozza, hogy 3 napi úton. A Károlyi fordításban úgy hozza, hogy 3 napi járásra előttük ment a frigyláda. Tulajdonképpen most nem is az, hogy mennyivel ment a frigyláda előttük, nem ennek van a döntő szerepe, nem ilyen vonatkozásban. Azt hiszem, hogy az, ahogy a Károlyi fordítás hozza, hogy 3 napi járásra előtte ment, ha szó szerint értelmeznénk, az egy nagyon furcsa dolog benne. Gondoljunk bele egy olyan vezetőbe, aki előttem 3 nappal megy. Hogy tudom követni őt? Most más az, hogy például a katonaságnál ugye, amikor Rajgeszt vezettem, akkor sokszor volt, hogy előre mentem, vittem embereket, és az útkereszteződéseket kiraktam, ahol ugye irányították a forgalmat, aztán amikor elfogyott az ember, akkor utána össze kellett szedni őket. És így mentünk, vonultunk, de itt nem erről van szó. És nem arról, hogy Istennek arra lett volna szüksége, hogy most fedezze fel a területet, ahogy ugye olvastuk is, hogy ahogy kéri Hobábot is, hogy hol lehet tábort ütnünk a pusztába, te légy a vezetőnk. És itt a Fridrádáról is fel van jegyezve, hogy ugye az Úr szövetségének ládája vonult előttük, hogy pihenő helyet keressen nekik. Tehát Isten, aki teremtette ezt az egész sivatagot, a pusztát, és ott volt, most így mondom, a kiképzési terve, ahogyha a katonasági szóval élünk, ő nagyon is jól tudta, hogy hova akarja vezetni őket. És a 3 napi út, itt az egyik fordítás, igen, itt az egész a 11. versnél van, ebbe a fordításban is úgy olvassuk, hogy mentek táborhelyről táborhelyre, még meg nem állapodott a felhő Párán pusztájába. A Károlyi fordítás nem említ itt pihenőhelyeket, másik fordítás van, ahol pihenőhelyet mondja. Ugye elgondolkodtam, hogy előtte, amíg ugye nem figyeltem ezt meg, hogy itt úgy van, hogy táborhelyről táborhelyre, hogy vajon mindig felverték a szent sátrat, felállították, és úgy mentek tovább, hogy a felhőoszlop. Itt a 3 napban valószínűleg, ugye, hogy pihenőhelyről pihenőhelyre, míg megállapodott a felhő, ebbe nagyon úgy rejlik, hogy a 2 táborhely között nem egy folyamatos menetel volt, hanem egy pihenőhelyekkel. És ugyan az ige nem beszél arról, hogy ennek a népnek a vándorlása milyen volt, olyan vonatkozásba, hogy ugye más, ha egy harcosoknak a menete van, gondolatunk arra, hogy még régebben ugye Ézsau, amikor Jákob elé jön, és ott azt mondja Jákob Ézsaunak, hogy menjél el, én elbalagok a jószágli járásából. Tehát ott vannak a kisgyermekek is Izrael népének az életébe, és bár nem beszél az ige arról, hogy nyáj is velük van, de ahhoz, hogy a 40 éves pusztai vándorlás alatt a naponkénti áldozat, amelyben ott van, hogy épp hím és egyesztendős legyen, az csak úgy lehetett, ha ott volt a nyáj, amelyben volt szaporodás. Hogy ezekről hogyan gondoskodott Isten, hogy tette, ezt nem tartotta Isten fontosnak. Tehát ez, hogy ez a 3 napi menetel, mondom így, a nyájnak a járásával, a kisgyermekekhez igazodva történhetett, pihenőkkel. És tulajdonképpen a 3 napi járóföldnek sokkal inkább, most nem ilyen vonatkozásába akartam én mondani, meg hogy mennyivel előtte ment a frigyláda, mindenképpen tulajdonképpen egy jó vezető, vagy így a frigyládát, az később van, azt hiszem a Jordánon való átkelésnél van, hogy mekkora távolságot tartsanak. Hiszen nagyon fontos, és a felhőoszlop vezetésénél is ugye beszéltünk arról, hogy hát fölfele néztek. Ha az ember úgy megy, hogy fölfele néz, akkor nagyon könnyen elbotlik. Egy bizonyos előre tekintés kell, hogy egy látószögbe lássa, hogy mi van a lába alatt is, és mi van fönt is. Tudom, amikor tanultam vezetni, meg utána katonaságnál, amíg újonc sofőr voltam, amikor visszaértünk a laktanyába, mondta az egyik srác, hogy félig kihajolt a szemből jövő teherautóból, hogy jött az oszlop, én nem vettem észre, hát mert csőlátó voltam. Hát ugye ma már másképp tudok vezetni, mert ez zavarja is, amikor észreveszem az őzet vagy a nyulat. De, tehát tulajdonképpen kell, hogy így mondjam, a menetelbe látni egy szélesebb látószögben. De a három napi járóföld, akár itt van, akár tudjuk, amikor még Mózes mondja a fáraónak, hogy engedj el bennünket a pusztába három napi járóföldre. Ezt nem kilométerbe kell érteni. Hanem úgy kell érteni, ami a három napi járóföld a kereszthaláltól a feltámadásig. Ahogy a Róma 4.25 is mondja, hogy meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megszólásunkért. Eljutni odáig, és tulajdonképpen ez Istennek az akarata, hogy ez nagyon jó dolog, amikor felismerjük, hogy el van rendezve a múltunk. Hogy nem kell az ítéletre mennünk, mert által mentünk a hálból az életre. Hogy rendben van, és a bűneink miatt nem fogunk számadásra menni. De ott van a feltámadás. Ott van a feltámadás, ami reménységet, ami bizodalmat ad. Ami egy új reménység. És amely egy új kezdet. Ugye Pál apostol úgy mondja, hogy ha Krisztus fel nem támadott volna, hiába való volna a mi hitünk. Ám de Krisztus feltámadott. És tulajdonképpen ez az a három napi járóföld. Hogy nem ott megállunk, hogy igen, tudjuk, hogy le van rendezve a múltunk. Hanem hittel és bizalommal, ahogy a Róma 12.1 mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. És olyan sokszor tudja pont ezt eltakarni a sátán. Olyan sokszor tudok tulajdonképpen, ugye elmúlt hetekben is nagyon sokszor már hajnalban megébredtem, és úgy utóbbi időben nagyon sokszor így felidéződnek múltbeli dolgok is. Nagyon hajlamos vagyok én arra, hogy múltbeli dolgok felidézésébe, kudarcokba újra átélem, és teljesen alá kerülök. De olyan jó, hogy mindezek fölött ott ragyog Krisztusnak a szeretete. Aki itt is nem szemrehányást tett Mózesnek. Hogy nem bízol bennem, nem elég neked az én vezetésem, még kell egy emberi biztosíték is. Hanem oda megy előre, vezet, és biztosít a szeretetéről. És ez az, ami végig vitte igazából Izrael népét is a pusztába. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy lázunk ott. És ez egy nagy ugrás, ugye a kémek után mondja azt, hogy de kicsinyeitekről, akikről azt mondtátok, hogy elesnek a pusztában, őket beviszem. És ez lehet a mi reménységünk. Ahogy ugye a János levelében is olvasjuk, ha megvalljuk bűneinket, hülye és igaz, hogy megtisztítson. És újjáformál bennünket. Végzi azt, hogy neki az a célja, hogy a három nap járóföld, hogy ne csak ott álljunk meg, hogy tudjuk, hogy nem kell az ítéletre mennünk, hanem bízunk abba, hogy ő célba is fog vinni. Hogy olyan drága árat fizetett, hogy nem mond le róla. Ha bármilyen kudarcot, bármilyen nehézséget okozok is, ő megígérte, hogy célba visz. Ő neki nem okozok csalódást, hiszen ő látta mindezt előre, ugye, ahogy mondja az ige, hogy mielőtt formáltál, akkor meg volt írva a napok is, amelyek voltak. És így reménységgel tekinthetünk előre. A vándorútunkra, a pusztai vándorlásba. Hogy Isten ilyen kegyelmes felénk, hogy Izrael népéhez is az volt, hogy majd csak felhőoszlopba vezeti őket, vagy ahogy előtte már ugye ott van az aranyborjúnál, amikor azt mondja, hogy nem megyek veletek, mert megemésztelek benneteket. és akkor ott van, hogy az aranybor, a figyláda elől megy, amelyre tudjuk azt, hogy a zsidókhoz írt levélben is tudjuk, hogy a kegyelem királyi széke, ahol járulhatunk bizalommal, hitnek teljességével. Azért, mert tudhatjuk, hogy ő minden helyzetünkbe, és ő hordozza minden gyalázatunkat ilyen vonatkozásban is, amikor mi hitetlenkedünk, kőhű marad, és ezért magasztalhatjuk őt. Amen.